Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Ignát Márka. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Vasárnap ismét Mozart nap lesz a Zeneakadémián. A Concerto Budapest által szervezett délelőtt 11 órakor kezdődő hangverseny maratonon az osztrák zeneszerző kamaraművei, versenyművei és szimfóniái egyaránt hallhatók lesznek. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A Concerto Budapest 2018 óta évről évre egynapos koncertsorozatot szentel Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző munkásságának bemutatására. A Mozart napnak vasárnap ismét a Zeneakadémia ad otthont. A közönség sztárszólisták előadásában hallhatja a zeneszerző legszebb műveit. A programban kamaraművek, versenyművek és szimfóniák egyaránt helyet kapnak. Batta András zenetörténészt, a rendezvény házigazdáját hallják.
Most nagyon érdekes módon egy hangnem köré rendezték a programot, és ez az S-dur. Hát ugye a klasszikus zenekedvelői tudják, hogy a klasszikus műveknek van egy hangnemük, ez olyan, mint hogy a névjegy, mint hogyha a neve lenne valakinek, és lesz szimfónia, lesz egy nagyon érdekes műfaj, egy csodálatos darab, a szimfónia koncertante, ami egy hegedű és brácsa szólóra zenekar kísérettel íródott lesz. Két zongorás zongoraverseny lesz, egy zongorás zongoraverseny, egyébként a fő vendége az idei Mozart napnak, Elizabeth Leonskaya, a Bécsben élő, de orosz származású zongoraművésznő, aki még ezt a régi nagy orosz zongora iskolát őrzi, ennek a hagyományait őrzi, hiszen tavaly volt 80 esztendős, tehát hogy ez egész fantasztikus, hogy ilyen idős hölgyek, van még néhány a világon, milyen elképesztő csúcsokra jutott a művészetének a terén, és hogy még mindig mennyire bölcs és életre való élményt adó a játéka.
Mozart 36 év alatt több mint 600 művet komponált, és ezeknek legalább fele remek mű, tette hozzá a zenetörténész.
Tehát Mozart előtt az ember, mint egy ilyen isteni tülemény előtt áll, és ez akármennyit hallgatjuk a zenéjét, ez valahogy nem tud elfogyni. Szóval ez tényleg olyan, mint az isteni szeretet, hogy minél jobban használja az ember, és él vele, annál több van belőle.
A Mozart nap koncertjeit online is közvetítik, és a Bartók Rádióban is hallhatóak lesznek.
Vasárnap mutatják be a Radnóti Színházban Csehov Erdőszellem című színdarabját, amit korábban a Manó címen játszottak Magyarországon. Az előadás rendezőjével Valló Péterrel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Ez egy nagyon híres előadás volt Sámbéki Gábor rendezésében a 80-as évek derekán a Katona József Színház indulásakor. Tulajdonképpen egy irányadó előadás volt akkor, hogy mire készül a Katona József Színház, milyen fajta színház lesz majd a Katona József Színház. Kicsit hasonló helyzetben most a Radnóti Színház megpróbálja összegezni a jelenlegi társulatának a képességeiről, a színészek felkészültségéről, a színház irányultságáról van képet adni. Ugye Csaba egy egészen csodálatos szerző, és mindig azt hiszem nagyon érvényes és aktuális és nagyon időszerű, amivel foglalkozik. Maga ez a darab, a Lészi, az eredeti címén, az egy orosz erdőszellem, olyan, mint az angol Green Man. Tehát annak idején Veszeli László, amikor Manóra fordította, akkor csak nem járt el helytelenül, csak valahogy úgy éreztük mi, hogy a Manó az egy olyan kicsike dolog, és Hársannával úgy döntöttük, hogy megpróbálunk egy másik szót kitalálni arra erdőszellemre, ami nem olyan picike dolog, hanem igazából egy nagy dolog. Ma zöld mozgalomnak neveznénk azt, amihez a darab főszereplője Korovin tartozik. Csehov első vígjátéka, ebből lett a későbbi híres Ványa bácsi.
Ez tulajdonképpen az előképe, vagy szinte az első változat? A sok rokonság, rokonszál van a két Csehov színmű között?
Olyannyira, hogy teljesen azonos jelenetek is vannak benne.
Az jutott eszembe, hogy érdemes vajon a két darab, az erdőszellem és a Ványa bácsi közötti párhuzamra vagy párhuzamosságra építeni, akár fölvéve azt a szállat, hogy korábban itt a Radnótiban játszották, hát éppen az önrendezésében a Ványa bácsi sok évadot megélt, és emlékezetes előadás volt. Igaz, már 30 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 96-ban volt valamikor a bemutatója. Szóval érdemes erre a párhuzamosságot is erre is építeni, vagy ezt megidézni valamilyen formában?
a nézőknek semmiképpen, tehát a nézők remélem, hogy látnak egy teljesen szuverén és értékes és körbejárható valamit, aminek se előzménye nem kell, hogy legyen se semmi. Maguknak a színháziaknak természetesen nagyon érdekes, hogy mi az, amit ő megtartott, a Ványa bácsi, mi az, amit elhagyott, azt miért hagyta el. És hát természetesen megpróbálunk egy teljesen mai és kortárs képet adni arról a régi-régi szövegről, amivel ő ugye a drámaírói munkásságát szinte elkezdte. Egy vidámabb színdarab, hogyha szabad ezt a kifejezést használni, valamilyen értelemben több reménység vagy bizakodás van benne, mint a Ványa bácsiban.
Tulajdonképpen Csehov ragaszkodott is ahhoz, hogy vígjátékként játsszák a legtöbb művét.
Én annak is rendezem, igen. Én a Ványa bácsit is annak rendeztem, vagy hát nagyon igyekszem természetesen. Az a probléma, hiába akarta szegény Csehov, hogy mi vígjátéknak lássuk, a mi saját magunkban lévő szomorú allúziók miatt nem tudunk annyit nevetni, mint amennyit ő szerette volna, hogy mi nevessünk. Ő ugye egy ilyen Woodville szerzőként kezdte. De hát sajnos mi eléggé borongósan látunk egy csomó olyan egzisztenciális problémát, amit ő fölvet, környezeti problémát, a társadalom működésének anomáliáit. Ő egy orvos volt, nagyon analitikus aggyal, de nem mindenki képes erre a könnyed fölülemelkedésre, hogy ő kezel bizonyos történeteket. Vannak emberek, akik ettől inkább elszomorodnak. De én nem törekszem erre, tehát remélem az előadás sem törekszik, hanem kifejezetten szórakoztatásra törekszik.
Ha megnézzük Csehov hőseit, akkor mondható talán, hogy többségükben az orosz irodalomból jól ismert ilyen felesleges embertípusai, a nagyot álmodók és kevesettevők, akik mellett hát valahogy úgy elfut az élet, akár csak Goncsarovnál vagy Lermontovnál. Itt ebben a színbűben is jellemzően jelen van ez?
Igen, ez egy kicsit vegyesebb kép egyébként, de valóban itt is a tengelyében, a furcsa módon itt a tengelyében egy ilyen embernek, a Vojnicskinak és a erdőszellemnek, aki egy orvos, mint Csehov, és egyébként ilyen környezetvédő, erdőültető, nagyon tevékeny, ilyen zöld aktivista, ez Korovin az orvos, a küzdelméből, a szellemi küzdelméből áll tulajdonképpen a darab konfliktus rendszerének a lényege. Tehát itt Csehov még megjeleníti azt a tennivágyó, akarni akaró, a társadalom mozdulásában hívő vagy abban reménykedő embert, ami aztán már a Ványa bácsiban Asztrov személyében egy kicsit elkopik. Ott már nincsen egy ekkora tevékenység, ott már csak egy tudomásul vétele folyik a pusztulásnak. De itt még van egy nagy reménykedés, hogy hát, hogyha ezek az emberek valamilyen módon mégiscsak érvényesíteni képesek majd az akaratukat.
Valló Péter rendezőt hallották. Újabb rangos turisztikai elismerést kapott a Liget Budapest projekt, részletek Rozgonyi Ádámtól.
A világ egyik legrangosabb turisztikai elismerésén, a Creative Tourism Awards díjátadón 28 ország 223 pályázója közül a Liget Budapest projekt nyert el a legjobb kreatív és fenntartható turisztikai negyed díját. A kulturális innovációt, a természeti környezet megújítását és a közösségek bevonását ismerte el a nemzetközi zsűri. A díjról Györgyevics Benedeket, a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatóját kérdeztük.
Pontosan tudtuk és sejtettük akkor is, hogy amikor belevágtunk a Liget projektbe, hogy ennek lesz egy komoly turisztikai tömegvonzó hatása. És valóban azt látjuk, hogy a Liget látogatók száma átlépte most már a regisztrált látogatók száma 14 milliót. Ennyien jöttek el a megújított Ligetnek, vagy a parki, vagy a kulturális intézményi területére. És természetesen ez a turisztikai szervezeteknek is föltűnt. Óriási elismerés, hogy a több mint 12 éve átadott történetében először magyar projektet díjaztak. Itt valóban több mint 28 ország, közel 230 pályázója indult, és végül a Liget Budapest projekt nyert egy igen izgalmas kategóriába.
A park fejlesztése nem állt le, tavaly is több mint 150 új egészséges fát ültettek el, mondta Györgyevics Benedek. tervek.
A jövőben is zajlik a parknak az átfogó rehabilitációja, most majd egy izgalmas új sportfacilitás fog elkészülni az elkövetkezőkben, és természetesen a kulturális térben is, az egykori Petőfi csarnok helyén, az új nemzeti galériának zajlik jelenleg is egy feltételes közbeszerzési eljárása, és reméljük, hogy minél hamarabb ez a japán sztárépítészek által megálmodott fantasztikus nagy művészeti múzeum a kivitelezés szakaszába tud lépni itt a Városligetben.
A feltételes közbeszerzési eljárás lezárása után kormánydöntésre van szükség a beruházás kivitelezésének elindításához. Ez a Városliget ZRT vezérigazgatójának reményei szerint még az idén megtörténik.
Októberben Paul Gauguin kiállítás nyílik Budapesten. Kocsonya Zoltán kérdezte az Inforádió Aréna című műsorában Bán Lászlót, a tárlatnak helyt adó Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát.
A francia művészetnek egy, vagy a modernitás művészetének egy olyan sorozat, amely egyébként a legtöbb kétes esetében, amit ugye a Szépműben, tehát a Monet is, a Cézanne is, Van Gogh is, ez Geskó Judit kurátorasszony nevéhez fűződik, akit egyébként néhány éve már a Cézanne társaság alelnökének is választottak, ami azért különleges, mert az, hogy magyar művészet történész a francia Cézanne társaság alelnöke, miközben az elnöki pozíciót az mindig a család rangidős vagy koridős tagja tölti be, az egy fantasztikus szakmai elismerést.
Volt is itt vendégünk a Cézanne kiállítás és után, ugyanebben a műsorban.
És Judit, ő készíti elő, és hát tette össze, és érvelt, és küzdött, és járt, és kollégái szinten győzte meg a kollégákat, hogy igenis érdemes ezt, és azt, vagy amazt a remek művet kölcsönni a budapesti kiállításhoz, mert nagyon fontos, tehát ezen a kiállításoknál a szakmai tartalma legyen benne, új szakmai tartalom legyen benne, valamilyen izgalmas fókusz, vagy megközelítés, ami új az eddigi kiállításokhoz képest. Azzal bekobulni, szednénk egy Gauguin kiállítás, ki ne szeretne. Tehát, és akkor
tehát kell, az, kell a koncepció
így van,
is.
Pontosan, nyilván. És az, hogy az valóban legyen benne. Hogy
lehetőleg egy új, valami új.
Így van, legyen benne új fókusz is, és legyen mondjuk egy katalógusban olyan nemzetközi szerzőgárda, amelyik szintén fémjelzi a kiállítás súlyát. Szóval ez mind-mind hozzátesz ahhoz, hogy végül legyen egy olyan fantasztikus Gauguin kiállításunk, ami lesz, hiszen már látom azt a műtel listát, most már tervezzük.
Igen, hát itt ugye Gauguin mellett, ha jól láttam, akkor helyet kapnak Monet, Cézanne, Courbet, Van Gogh képek is, tehát azért ez egy az szélesebb spektrum lesz.
Az egész kört fogja azt a posztimpressionista kört és köröket bemutatni, amelynek Gauguin az egyik kiemelkedő szereplője, tehát egy rendkívül fantasztikusan gazdag anyag jött össze, és hát nekünk pontosan az Küllák és Karbidze között, tehát néhány éve ugye a Louvre volt főigazgatója, volt a kurátornak a Gauguin kiállításnak, amelyik egy ausztrál Canberrában és a Houstonban amerikai helyszínen egy jelentős kiállítást tett össze, és megint azok a képek, amelyek például ott szerepeltek, azok nem olyan egyszerűek, hogy néhány év múlva ismét azok közül eljöjjenek, tehát meggyőzni, igen, megint. És már készülnek a következők. Most soha nem tovább, hogy éppen milyen Gauguin tematikájú kiállítás lesz a Párizsi Vuitton Múzeumban, ugye a Vuitton tulajdonosa a világ, azt hiszem, leggazdagabb, ott versengnek egymás ott a csúcson, a dobogón, de hát ott korlátlan pénzeszközök állnak rendelkezésre, mondjuk a Vuitton esetében, és ők is egy Gauguin tematikájú kiállítást csinálnak, nem egy átfogó élet, mint egy szűkebbet, de ezek mind-mind, ugye mi vetétársak vagyunk aztán a kölcsönzésben, és nem csak a konkrét időben átfedő, hanem ugye, amit elmondom, a legjelentősebb műtárgyakat azért szeretik, ha otthon is van. Tehát ha egyszer kölcsönadják, néhány évig nem szeretnék ismét kölcsönadni. És ez egy nagyon izgalmas, ezért nagyon fontos, hogy nekünk sok évre előre kell tervezni, amikor még lehetőleg még tisztában
küzdőpálya. 3-4 éves.
Az a minimum.
A Magyar Nemzeti Bank néhány hónapja jelentette be, hogy szétosztja a több mint 6 milliárd forint értékű 1500 darabból álló műgyűjteményét. Ezek sorsáról is beszélt Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója az Inforádióban.
90%-ban a vidéki múzeum, ez a közel 30 vidéki múzeumba kerül. Ennek egyébként most van is egy kiállítása ennek az anyagnak, Debrecenben néhány helyen nyílt, tehát ha bárki kíváncsi rá, egy izgalmas kiállítást hozott létre a Modem, érdemes lemenni. És az is izgalmas, mert korábban néhány hónapja volt egy kiállításuk, ami bemutatta a rendszerváltástól máig terjedő időszakot, és ez egy olyan hirtelen gyarapodást jelentett, ez egy letéti anyag, de hosszú távon ebben is elnök úr kifejezte a szándékát, szeretné, hogyha ez tulajdonba is kerüljön. De ugye itt számtalan olyan nemzetközi jogszabály. Így van, ez a szándék, de ez a megfelelő jogi utat meg kell találni, hogy ne legyen ebből tiltott finanszírozás, stb. A nemzeti bankokra vonatkozik, de remélhetőleg meg lehet találni azt az utat, hogy ez valóra válaszol, ez valóban az adott múzeumoknak a gyűjteményi állományába kerülhessen, ne pusztán tartós letétként, vagy hosszú távú letétként, hanem adományként. És ez egy, mondom, olyan meggyarapodás minden múzeum, ja milyen tekintetében is, amilyen léptékű a rendszerváltás óta nem volt Magyarországon, a kortárs gyűjtés esetében.
És egyébként, amikor most ugye 30 múzeumhoz kerülnek ezek a műtárgyak, itt azért nagyjából az adott múzeumnak a profiljába illeszkedően
Nyilván először volt, hogy a Nemzeti Múzeum, mi magunk megvizsgáltuk, melyek azok a műtárgyak, amelyek valóban a legkiemeltebbek, és a nemzeti gyűjtemény részei kell, hogy legyenek. De azért ez csak 10%-nyi anyag volt, amit mi azt mondtuk, hogy eznek mindenképpen a nemzeti intézménybe kerülni, és a 90% az anyagnak az egy rendkívül izgalmas és tanulságos, de egy demokratikus, átlátható módon mindenki, az összes múzeum látta, hogy mi az anyag, és egymás közt állapodtak meg. Egy fantasztikusan termékeny párbeszéd, sokan tartottak tőle, a kollégák maguk is, hogy képesek lesznek-e konszenzuálisan
osztani.
Volt vetélkedés, de mégis nagyon józan érvek, szakmai érvek alapján dőlt el, hogy valóban melyik az, ami kötődik, mondjuk ott született a művész, ott dolgozott. Volt egy csomó kötődés, vagy gyűjteményünknek mik a súlypontjai, és képes volt 30 magyar múzeum úgy tárgyalni, hogy abszolút jó szájízzel álltak föl a megállapodás után, és közös konszenzus döntést hoztak. Ez egy nagyon szép és tanulságos folyamat volt, azon túl, hogy gyarapodás, de maga a módja is azt gondolom, hogy rendkívül jó és tanulságos volt. Igen, lehet. Tehát, hogy lehet úgy elosztani javakat, hogy ez végülis mindenki egyetértésével találkozzon. Ez is egy külön öröm volt mindenki számára, aki részt vett a folyamatban.
Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát hallották. Az eddigi legátfogóbb kávé történeti tárlat nyílt meg a Kazinczy utcai elektrotechnikai gyűjtemény épületében. A kiállítás gasztronómiai, kultúrtörténeti és technikatörténeti szempontból mutatja be a kávézás történetét. Az út végén a látogató a jelenkori szokások, a technikai műszaki innovációk mellett a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum saját kávéját is megismerheti. Tatár Timától hallják a részleteket.
A kávé a 17. század végén jelent meg Európában. A nagy európai városokban sorra nyíltak a kávéházak. Az 1700-as évek végén 10-nél is több kávéház volt Pesten, a 19.-20. század fordulóján pedig mintegy 500 kávéház működött, a kávévárosként is emlegetett Budapesten. Ezt az időszakot is bemutatja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítása. Schneller Domonkos főigazgatót hallják.
Minden szekciónak van egy saját olyan kulcsfigurája, aki az adott korszak kávézásáról beszél. A kezdetekről Mikes Kelemen beszél, aki ugye Rákóczival volt Radostóban száműzetésben, és ott ismerkedett meg ezzel az akkor még Magyarországon ismeretlen itallal. Utána a reformkorban Petőfi kalauzol bennünket, a kávéházak aranykorában, tehát a kiegyezés utáni korszakban ott Kosztolányi Dezső vezet minket, és aztán végül is a presszókban pedig Cseh Tamás, de még rajtuk kívül vannak más alakok is, akik be tudják nekünk mutatni az adott korszakoknak a kávézási szokásait, meg értelemszerűen azokat a gépeket, amelyek segítségével elkészítették az adott korban a kávét.
De a kiállítás látogatói élményelemként kipróbálhatják a Pilvax kávéház biliárdasztalát, fotózkodhatnak egy látványos Art Deco kávéházban, és belekóstolhatnak a kádárkori eszpresszó cigarettafüstös, megfigyelésektől sem mentes milliójébe is.
Aztán nyilván teszünk egy kitekintést az olaszok irányába, hiszen egyrészt az olaszok találták föl a különböző mérföldköveket. Luigi Bezzera után az Aquila Gaggia nevű olasz úriember, aki föltalálta azt a rugós karos kávégépet, ahol már nem kellett 100 fokos vizet előállítani ahhoz, hogy át lehessen préselni a vizet a kávé pogácsán. És tulajdonképpen onnantól jött létre ez a krema, ami az a kis habos réteg, amit ma az espresso kávénak a tetején ismerünk. És utána ezeket a találmányokat felhasználva kezdték el hazánkban is a kávégépeket gyártani. Ezek a szocialista nagyvállalatok, amik nagyon sok kávégépet exportáltak is a keleti blokkon belül. Szépen megmaradt példányai reprezentálják ezt a hazai kávégépgyártást, erről is van egy teremben szó.
Az időutazás végén a kiállítás látogatói napjaink új hullámos kávézóinak világába érkeznek meg, ahol a múzeum saját kávéját is megkóstolhatják. A Fő a kávé című időszaki kiállítás október végéig látogatható a Kazinczy utcai elektrotechnikai gyűjtemény megújult kiállító termében, ahol hétvégenként különleges workshopokkal is készülnek. Március 15-én például Petőfi kávéját készítik el.
Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk.
A kulturális perceket hallották.